Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az ötkarika mai adásában foglalkozunk a Párizsi Olimpia programjával, emellett összegezzük a Tokiói Olimpia tapasztalatait is. Fábián Lászlóval, a MOP sportigazgatójával, Schmidt Gáborral, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnökével, Sika Andrással, a Magyar Kötöttfogású Birkózó Válogatott Szövetségi Kapitányával, Mersz Tamással, a Férfi Vízilabdázók szakvezetőjével, Tóth Lászlóval, a Magyar Judó Szövetség elnökével, emellett megszólal a műsorban Virt Balázs, a világbajnok úszó kapásboglárka edzője, és a Rio de Janeiroban bronzérmes súlylökő Márton Anita is. Tartsanak velünk! Úgy alakították át a következő olimpia programját, hogy elméletben három magyar érem már is elveszett. 2024-ben ugyanis nem rendeznek versenyeket férfi kajak egyesben 200 méteren, amelyben Tótka Sándor lett aranyérmes Tokióban, emellett a vitorlázó findingi hajóosztályban ezüstérmes Berecz Zsombor és a karatéban bronzérmes Hárs Pataki Gábor sem ismételheti meg teljesítményét a francia fővárosban, mert az említett versenyszámot, illetve sportágat száműzték az ötkarikás programból. Kalapos Mihály kérdezte Fábián Lászlót, a MOP sportigazgatóját.
Veszteség mindenféleképpen a magyar sport számára. Miközben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy gondolkozik, hogy minél inkább a fiatalabb korosztályt is szeretné bevonni az olimpiai nézők közé, és ezt véletlenül azokkal a sportágokkal, versenyszámokkal tudja bevonzani, amit ők maguk is néznek, vagy esetleg szívesen csinálnak. Így kerülhetett be például a karate sportág helyére a breakdance, amit tudjuk, hogy már évtizedek óta az utcáknak a meghatározója a világ sok-sok helyén, véletlenül így sok-sok fiatal szívesen is nézi majd.
De például arra vannak kimutatások, hogy a falmászás vagy a gördeszka az népszerű volt a Tokiói olimpián?
Hát egyelőre nem láttam a tévés nézettséget, mert ugye a helyszíni nézettség, arról nem lehet beszélni nézők hiányában, de az biztos, hogy szakemberként több alkalommal kivoltam például a falmászás eseményein, és azt kell mondjam, hogy viszonylag könnyen érthető látványos sportág, azzal együtt, hogy azért néhány akadály megoldhatatlan feladat elé állította a mezőny jelentős részét, ami nekem azért egy picit szakmailag furcsa, de valóban azt hozzá kell tennem, hogy a világban több millió ember is hódol ennek a sportágnak. Magyarországon, Budapesten például pontosan tudom, nem tudnának annyi falmászó helyet építeni, ami ne lenne folyamatosan tele, tehát szinte lehetetlen bejutni a meglévő falmászó termekbe. Tehát véletlenül ez egy kötkedve sportág a világon.
Az jó döntés a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól, hogy ekkora szabadságot ad a rendező városoknak, rendező országoknak? Mert ugye így könnyen előfordulhat, hogy egy sportág fölkerül az olimpia műsorára, majd gyakorlatilag ugyanúgy eltűnik, mintha soha nem is lett volna ott. Ilyen például ugye a karata, amely már Párizsban nem lesz ott.
Az IOC, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság fogja a kezét a szervező városoknak ezen a területen, az vezeti az IOC-t, hogy nézet legyen az olimpián. Persze ebben talán egy picit óvatosan fogalmazva az amerikai tévétársaságok is erősen benne vannak, akik köztudottan dollármilliárdokat fizetnek a közvetítési jogért, és értelmszerűen nekik az az érdekük, hogy minél többen nézzék a közvetítéseket. Ami hát jelen esetben ugye az említett három példából a magyar sportnak nem annyira előnyös, de bízom benne, hogy azért a tradicionális sportok tekintve a több mint 120 éves jelenlétüknek, azért ott maradhatnak majd az olimpián az elkövetkezendő, remélhetőleg 100-120 évben is.
A másik elv, ugye, amit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság követ, az, hogy lehetőleg minden sportágban ugyanannyi női versenyszám legyen, mint amennyi férfi. És hát például ennek esik áldozatul a vitorlázóknál a findingi hajóosztály, amelyet ugye csak férfiak űznek, viszont 1952 óta ott volt az olimpia műsorán, tehát egy tradicionális számról van szó.
Hát egy kicsit pikírt vagyok, akkor várom, hogy az ritmikus sportgimnasztikában mikor tűnnek fel az első férfi versenyzők, vagy a szinkronúszásban, amire már elméletek szabály adta, lehetőség van, de mondjuk sok férfi szinkronúszót nem láttam, félhetéve az én rossz májú megjegyzésemet. A világ erre halad szintén, tehát minden területén az életnek megfelelő helyet és teret kell biztosítani a hölgyeknek, a nőknek. Gondolom, hogy még sok-sok területen elmaradt az élet és a társadalmak ehhez viszonyítva. Vannak persze sportágak, sportszerető szemmel nézve, amit esetleg csak nőknek érdemes csinálni, és én úgy gondolom, hogy vannak olyan sportágak, ahol a férfiak dominanciája kell, hogy legyen, de ez az élet, ebbe kell menni, ebbe kell haladni, teret kell adni az olimpiai játékok műsorán is.
Fábián Lászlót, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatóját hallották. Érdemes az olimpiai műsoron szereplő új sportágakra itthon is építeni. Hangsúlyozta az Inforádiónak Schmidt Gábor, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke, a MOB nyári játékokért felelős alelnöke. A sportvezető szerint a falmászás egyértelmű sikert hozott Tokióban, míg a jövőben a kajakkenuhoz kötődő mozgásformák közül a SUP is pályázik az olimpiai programba kerülésre. Ebben a szakágban egyébként szeptember második hetében éppen Balatonfüreden rendezik a világbajnokságot. Schmidt Gábort kérdeztük.
Én azt gondolom, hogy aki figyeli az olimpia mozgalmat és akár a tokiói játékokat is, az látja, hogy nagyon-nagyon sok változás van a programban, és elsősorban olyan sportágak, olyan szakágak kerülnek reflektorfénybe a program módosításánál, amely nagyon népszerű a fiatalok körében, látványos, olyan jellegű mozgásforma, amit alapból nagyon-nagyon sokan űznek, ilyen a falmászás, ilyen a gördeszka. Nekem nagyon nagy élmény volt nézni többek között a falmászó versenyeket, például Tokióban. Szápot is egy ilyen új mozgásformának gondolom, amely nagyon könnyen elsajátítható, rengetegen tudják csinálni, maga az eszköz is könnyen mozgatható, van egy felfújható változata, amely akár egy táskában, vagy egy hátizsákban is szállítható, de autóban is könnyen elhelyezhető, és látjuk azt, hogy szerte a világon és Magyarországon is egyre népszerűbb. Pár évvel ezelőtt a Balaton áttervezésen még 30-40 indultak szábban, idén közel 900-an, ez egy óriási növekedés, és természetesen én azt gondolom, hogy egy sportági szakszövetségnek figyelni kell minden olyan tendenciára, minden olyan új dologra, amely színesíti a sportágat. Itt tettünk a sárkányhajóval is pár évvel ezelőtt, és itt tettünk a száppal is, ahol egyre több eseményt, versenyt, szabadidősportfutamot szerveztünk az elmúlt időszakban, és ezért is törekedtünk arra, hogy egy igazi nagy versenyt, egy világbajnokságot is idehozzunk. Ez ugye a tavalyi évben sikerült, elnyertük a szápp világbajnokság rendezési jogát, és én hát azt hiszem, hogy ennél jobb helyszínt nem is találhattunk volna, mint a Balaton, és ezen belül Balatonfüred, úgyhogy én nagy várakozással tekintek az eseményre. Egyébként így van ebben a Nemzetközi Szövetség is, hiszen azt már többszörösen bizonyítottuk, hogy Szegeden fantasztikus versenyeket tudunk rendezni, és nem a szervezésre gondolok elsősorban, hanem a hangulatra. És a Nemzetközi Szövetség nagyon várja, hogy egy ilyen hangulatú profi verseny lesz Balatonfüreden is. Úgyhogy készülünk, nagy erőkkel dolgozik a szervezőbizottság, és hát természetesen sok versenyző is, hiszen azt hiszem, hogy itt is örülhetünk majd magyar sikereknek.
Nagyjából hány versenyző indulásával számolnak összesen?
Én azt gondolom most, hogy azért lehet azt látni, hogy nagyon-nagyon sok ország jelentkezett már, most közel 50 országnál járunk, de nem érkeznek akkora csapatokkal, azért látszik az, hogy azért valamennyi a koronavírus, a pandémia azért óvatosságra inti a csapatokat, de ennek ellenére azt gondolom, hogy a felfújható deszkás versenyen összesen közel 1000 fő el fog indulni ezen az eseményen, és azt hiszem, hogy az egy nagyon nagy szám lesz. Túllépjük majd az 50 országot nagyon-nagyon színvonalas versenyekkel. Egyébként már most látszik az országok összetételéből, hogy szerte a nagyvilág, tehát az összkontinens már most képviselteti magát, és egyébként most nem éppen Európa fókuszú ez az esemény, és ez így van egyébként az egész sportág tendenciáiban is, hiszen rendkívül erős Ausztráliában, Amerikában, Kanadában, Új-Zélandon, itt Európában, elsősorban a déli országokban. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon üde, érdekes és nagyon látványos színfoltja a mi sportágunknak. Én örülök annak, hogy Magyarországon is egyre több olyan versenyző van, akik profi módon készülnek erre. Ilyen többek között Horváth Noémi, aki már világbajnokságot nyert, a hasúlyó testvérek, akik most kint vannak még edzőtáborban, Portugáliában. Látjuk, hogy vannak kirándulások más szakágakból is, hiszen indultak a maratonista versenyzők, Kövér Marcira gondolok, vagy Boros Adriánra többek között.
És ők nagyon lelkesen is beszélnek erről a szakágról.
Így van, tehát ők szerintem érzik azt, hiszen ők maratonban is nagyon-nagyon sok olyan eseményen vesznek részt a világon, ahol ami nagy tömegeket megmozgató, pénzdíjas, látványos, nagy tömegek mennek el rá, ilyenek a dél-afrikai versenyek, amelyekről mi sokszor tudósítottunk, vagy Spanyolországban, és szerintem ugyanezt érzik, hogy ebben a szabban is egy ilyen lehetőség van. Pontosan ők is hasonlóan gondolkodnak, mint amit én elmondtam, hogy sokszor a kajakkenu sportágnak azért egy picit a tömegesítésnek gátja az eszköz, és most van egy olyan eszköz, ami meg megnyitotta az utat, hogy bátran lehet vízre szállni, és Magyarországon azért gondolom, hogy ez nagyon népszerű lesz, hiszen Magyarország rendkívül gazdag természetes vizekben, hiszen kiváló tavaik vannak, kiváló folyóink vannak, ott a Felső-Tisza, a Körösök, a Tiszató, a Velencei tó, és még sorolhatnám a fantasztikus helyszíneket, és egyébként örömmel látom, hogy minden ilyen helyszínen, minden ilyen vizitúra megálló helyen rengeteg száppot is lehet ma már kölcsönözni, hozzá lehet jutni, úgyhogy én azt hiszem, hogy ennek egy nagyon-nagyon dinamikus felfutása lesz.
Túl vagyunk most már néhány héttel a tokiói olimpián, éppen tart már a paralimpia. Ott ugye a kajakkenu versenyszámokra még várni kell. A tokiói olimpiai sikerek mekkora bázist adhatnak a következő időszak építkezéséhez, ahhoz a folyamatos sikersorozathoz, amelyet a sportáktól láthatunk, akár a felnőtt nemzetközi eseményeken, olimpiai játékokon, VB-ken, LB-ken, akár korosztályos szinten.
Nem titkolom, hogy óriási öröm van a sportákban. Én azt hiszem, hogy egy picit, és szerintem nagyon jogosan mindenki magáénak érzi azt, hogy nagyon keményen dolgoztunk az elmúlt időszakban, és ennek most meglett a gyümölcse. Szerintem egy olyan olimpiai szereplésen vagyunk túl, ami minden képzeletet fölülmúl. Az eredményekben, abban, hogy megnyertük a pontversenyt, az éremtáblázatot, és hogy ezt milyen különbséggel tettük, és olyan legendák születtek ezen az eseményen, akikre még nagyon-nagyon sokáig, évtizedek múlva is emlékezni fogunk, hiszen egyéni teljesítmények olimpián ekkora erővel még sosem voltak. Tehát az, hogy 2001-esben egymás után be tudott jönni két magyar az igazi királyszámban, az, hogy Totka Sándor fantasztikusat alkotott 201-esben, az, hogy ott is még egy magyar versenyző majdnem a dobogón volt, Csizmadia Kolos, vagy a női csapatban Csipes Tamara fantasztikus egyéni bemutatkozása, a női négyes immár harmadik olimpiai győzelme egymás után. Én szerintem ez egy óriási erőt mutat, és azt mutatja, hogy annak a szisztematikus, rendszerezett munkának, az óriási hátországnak, az edzőknek szerintem óriási szerepe volt ebben, és látjuk, hatása alatt is vagyok, napokkal ezelőtt Totka Sándort köszöntötték, és hát óriási érzés volt az, hogy több százan eljöttek a Városháza elé, ott tapsoltak állva hosszú percekig. Sándornak egy fantasztikus beszélgetés volt vele, ahol tényleg egy olyan szeretet árat kölcsönösen a versenyző és az őt támogató szurkolók felé is vissza, ami nagyon jó érzés volt, és beszélve a kollégákkal, látva a fényképeket, az ünnepségeket, én azt látom, hogy ennek nagyon nagy ereje van, és nem csak a kajakkenu sportágban. Nagy megtiszteltetés volt, hogy meghívtak a birkózók ünnepségére, és ott lehettem, amikor a Lőrinc testvéreket köszöntött a birkózó társadalom, és ott is azt láttam, hogy egy nagyon jó közösség, egy nagyon jó hangulatú eseményen köszöntötte a bajnokait, és ott voltak a régi bajnokok is, és az ünnepélyes pillanat, amikor ott az akadémián egy széket adtak át, ugye Lőrinc Tominak, felemelő volt, és ezt a többi sportágban is látom. Én azt hiszem, hogy ennek az olimpiának az egyik legnagyobb értéke, hogy nagyon-nagyon széles sportági kör tudott eredményt elérni, és itt tényleg nem magunkat akarom kiemelni, mert nyilván örülünk, hogy mi lettünk a legeredményesebb sportág, de én azt gondolom, hogy ennek pont az az értéke, hogy egy nagyon széles sportági kör ért el nagyon jó eredményeket, rengeteg értékes negyedik, ötödik, hatodik hely. Én mindenhol elmondom, hogy triatlonban egyéniben hetedik helyet elérni az óriási dolog, és ezek az eredmények is szerintem nagyon fontosak, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez nagyon sokaknak üzenet arra, hogy igenis a sport rendkívül fontos, igenis az, hogy az a törekvés, hogy egyre többen sportoljanak, egyre többen menjenek le a klubokba, az egyesületekbe, és az ő általuk választott sportágban, a mindennapokban mozogjanak, ez szerintem ez egy nagyon fontos, és azt hiszem, hogy ezek a bajnok, pontszerzőink, bármelyik olimpikonunk, aki kim volt Tokióba, nagyon jó nagykövete lesz annak, hogy igenis sokakat megmozgasson azért, hogy kezdjenek el sportolni, és én is erre biztatok mindenkit.
Kozák Danuta hatszoros olimpiai bajnokként legenda, a legeredményesebb női olimpikon most már Magyarországon. Csipes Tamara Rióban is győzött, Tokióban ugye az egyes és a páros teljesítménnyel is hozzátett még a csapatbeli sikerhez. Ők gyakorlatilag a sportág álló csillagainak számítanak, és az új olimpiai bajnokok ebben a sportágban, hogyha végignézzük, azért olyan személyiségek, akik mind-mind tudatosan építkeztek az elmúlt hosszú-hosszú években.
Így van, ugye nagyon fontos szerintem az a felismerés, hogy igazából a nemzetközi élvonalban csak akkor lehet ott maradni tartósan, hogyha minden egyes versenyző mögött egy egyéni felkészülési rendszer, egy csapat, különböző szakterületek közös munkája valósul meg. Én szerintem ez a kajakkenu siker, ez ennek köszönhető, hogy ez a felismerés egyrészt megvolt a kajakkenu szövetségben, megvan azokban az edzőkben, akik érkeztek a válogatott mellé, és ezek a versenyzők ezt nagyon tudatosan ezekben a stávokban végigvitték. A pszichológus, a dietetikus, a mozgáselemző, a pszichológus, és így sorolhatnám a különböző területeket. és sikerült a források segítségével, hiszen ez annélkül nem lehetett volna meg, ezeket a kis tímeket oda tenni minden egyes versenyző, minden egyes csoport mögé, és ebből is született, én azt hiszem, ez a kiemelkedő teljesítmény. A sportágon belül is ez egy áttörés volt, hiszen azért tudjuk azt, hogy Rio után, annak ellenére, hogy 3 aranyérmet nyertünk a női szakágban, nem voltunk felhőtlenül boldogok, hiszen a férfi kajak szakágban árnyékolták be olyan történések az eseményt, az eseményt megelőző időszakot, amire nagyon nem voltunk büszkék, de arra most nagyon büszke vagyok, hogy ezt magunk mögött tudtuk hagyni, és egy jelentős szemléletváltás következett be a férfi kajak szakágban, és hiszek abban, mert én már látom azért az elmúlt időszakban a kenu szakák terén is a változásokat, ami most még Tokióban nem tudott termőre fordulni, bár aki végignézte Adolf Balázs egyes versenyeit, azért szerintem látja, hogy nagy az erő, már most is, de én azt hiszem, hogy Párizsra a férfi kenu és a női kenu tekintetében is jelentősen erősíteni fogunk tudni.
Schmidt Gábort, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnökét, a MOB nyári játékokért felelős alelnökét hallották.
Ötkarika.
Versenyzők, mesteredzők, sportvezetők az eddigi és a következő olimpiai játékokról, a legrangosabb hazai rendezvényekről és a felkészülés hátteréről.
Önök az Ötkarika pénteki adását hallják.
Ötkarika, az Inforádió olimpiai magazinja. A műsor szakmai partnerei a Magyar Olimpiai Bizottság, a Birkózó és a Kajakkenu Szövetség.
Ugyanúgy örült Lőrinc Tamás tokiói sikerének, szövetségi kapitányként Sike András, mint annak idején saját olimpiai győzelmének. Az Inforádiónak arról is beszélt, hogy a kötött fogású birkózó válogatottnál miként alakul a következő időszakban a szakmai munka. A riporter Kalapos Mihály.
Mondhatom azt, hogy legszebb álmait is felülmúlta a tokiói olimpiai szereplés?
Közelít a legszebb álmaimhoz, igen.
Mi lett volna a legszebb?
Ettől még voltak szebb álmaim is. Hát, ha még mondjuk kiegészítjük az érem kollekciót egy bronzéremmel is, amihez nagyon-nagyon közel álltunk. Az a mérkőzés az nem jött össze, így a Szőke Alex 5. lett.
Ezzel együtt benne volt ez a csapatban, ez a nagyszerű szereplés? Tehát az aranyérem, az ezüstérem és az 5. hely előzetesen is?
Azt gondolom benne volt, hiszen azért 2 világbajnokkal utaztunk ki, egy Európa-bajnokkal, és egy nagyon tehetséges fiatallal, aki utánpótlás korosztályban már nyert EB-t, VB-t, úgyhogy bíztunk benne, hogy lesz érem.
Mi a Lőrinc testvérek titka, vagy mi volt a titka?
Azt gondolom, nincsen itt titok, ők fiatalkoruktól kezdve edzettek, nagyon tudatosan fölépítették évről évre a felkészülésüket, és hát persze tehetségesek is, ugye nagyon jó alapokat kaptak Cegléden, nincs titok, sok munka.
Lőrinc Tamás aranyérme ugye azért is kellett már nagyon ennek a sportágnak, mert ugye legutóbb még Majoros István volt olimpiai bajnok 2004-ben Athénban.
Igen, és azóta ugye 2 olimpián idézőjelben csak ezüstérmesünk volt, 5 éve a Riói olimpián még érmet se szereztünk, úgyhogy nagyon-nagyon kellett a sportágnak ez, hogy legyen érmünk, így aztán meg egy aranyérem lett, ez külön nagy öröm mindenkinek.
Más polcra kerül Magyarországon egy sportág, amely az olimpiáról aranyat tud hozni, mint amelyik idézőjelbe téve csak érmet? Vagy csak pontot?
Azt gondolom, igen, de hát ezt hagy megítéli a sportvezetés, meg a közvélemény, de én úgy hiszem, hogy igen.
Önnek egyébként ilyenkor eszébe jutnak azok a pillanatok is, amiket ön átélt 1988-ban, tehát lepereg az olimpia ilyenkor, amikor más nyer?
Hát, megmondom őszintén, nem. Persze előtte is gondoltam erre, meg azóta is törvényszerűséget keresek az életembe, és arra jöttem rá, hogy Ázsiában van az olimpia, az nekem mindig sikeres. Hiszen ott nyertem olimpiát, ugye Szöulba, aztán Fodor Zoltán, a tanítványom, aki 2008-ban Pekingbe lett ezüstérmes, és most pedig a Tokió olimpia, ez mind Ázsiában volt, úgyhogy lehet nekem ezek az ázsiai olimpiák a sikeres olimpiáim mindig.
Egyébként versenyzőként édesebb a siker, vagy mondjuk edzőként, kapitányként?
Hát édes ez mind a két pozícióban, tehát ugyanúgy örültem ennek is. Teljesen más, de nagyon-nagyon nagy boldogság mind a kettő.
Mennyire lehet már azt látni, hogy ugye Lőrinc Tamás bejelentette, hogy ő visszavonul, neki ez volt az utolsó versenye, de hogy mi lesz Lőrinc Viktorral?
Időt kell neki hagyni, majd átgondolja, hogy mit szeretne. Minden esetre abban a súlyban van tehetséges fiatal versenyzőnk is, úgyhogy tudjuk pótolni a Viktort. Tamást azt egy kicsit most nehezebb lesz pótolni, hiszen a Lévai Zoli, aki a súlyába szintén nagyon-nagyon szép eredményeket ért már felnőttbe is, ő most sérült, és nem tudjuk, hogy fog-e tudni folytatni a birkozást, úgyhogy ott egy kicsit nehezebb a jövőkép, de én bízom benne, hogy Párizsra az ütőképes csapatunk lesz majd.
Mennyiben kell most a felkészítést kicsit másképpen alakítani, hogy ezúttal az olimpiai ciklus csak 3 éves lesz? Akarja-e esetleg Lőrinc Viktort meggyőzni a folytatásról? Tudom, ez legyen az ő döntése, de hát ugye idézőjelbe téve már csak 3 éve lenne hátra.
Minden éve készülünk EB-re, VB-re. Kimondott, ami az olimpia, amikor célegyenesbe fordulunk, az már a előző év, a kvalifikáció éve, amikor jobban fókuszba kerül az olimpia. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem befolyásolja a felkészülésünket. Szokásos módon készülünk a jövő évi EB-re majd, meg a VB-re, sőt idén még ugye lesz egy VB, úgyhogy ennek nincs jelentősége. A Viktorra visszatérve annyit tudok mondani, hogy nem hinném, hogy ez egy jó dolog lenne, hogyha rábeszélnénk arra, hogy folytassa. Ezt neki kell eldönteni, majd ő meghozza a megfelelő döntést.
Ugye egyébként Lőrinc Tamásnál azért is fantasztikus ez a siker, mert végül is pályafutása utolsó világversenyén sikerült az olimpiai aranyat megszerezni, ugye 9 évvel az olimpiai ezüst után, és lehet, hogy már maga sem gondolta, hogy egyáltalán ez sikerülhet.
Hát igen, ő Rio után komolyan elgondolkodott ezen, hogy abba adja a birkozást, de aztán végül jó döntést hozott, hiszen azóta nyert EB-t, VB-t, olimpiát, emellett még, ha jól számolom, 4 vagy 5 érmet is szerzett EB-n és VB-n, úgyhogy nagyon jó döntést hozott azzal, hogy nem hagyta abba a birkozást.
Szőke Alex példája azt mutathatja, hogy vannak tehetséges fiatalok, de hogy látja egyébként a következő években, akár már Párizsra, akár ugye a 2028-as Los Angeles-i olimpiára előre menve, vannak ebben a sportágban aranytartalékok?
Azt gondolom, hogy vannak, habár nagyon nehéz, mert évről évre egyre kevesebb versenyző jut arra a szintre el, hogy egyáltalán világversenyen képviselje a színeinket, de nagyon bízunk benne, hogy a most elinduló Kozma István Magyar Birkozó Akadémia ezen majd fog tudni változtatni, és több olyan versenyzőt ki fog majd termelni ez az akadémia, akik az elkövetkezendő években majd tudják hozni az eredményeket a világversenyekről.
Mennyire nehéz egyébként a gyerekeket becsalogatni, arra rávenni, hogy ezt a sportágat válasszák, hiszen ugye nagyon sok mást is választhatnak, illetve ez az olimpiai aranyérem, illetve az ezüst is persze, ez mennyire segíthet ebben?
Egyre nehezebb a gyerekeket rávenni arra, hogy sportoljanak, így arra is, hogy birkózzanak. De hát nem szabad feladni, azért vagyunk, hogy ezen változtassunk, és minél több gyereket próbálunk bevonzani a sportágba. Hát nagyon remélem, hogy ez az olimpiai arany és ezüstérem ezen fog segíteni, és sok fiatal úgy gondolja ezután, hogy birkózni fog.
Tehát egyre kisebb a merítési lehetőség, és ebből a kevesebből kell egyre jobb produkciót elérni?
Igen, igen, ezt így gondolom, igen.
Könnyebb volt az ön idejében? Egy edzőnek?
Ja, nyerni soha nem volt könnyű, de az biztos, hogy az én időmben csak kötött fogásba, a válogatott keretbe rendszeresen ott voltunk 60-70-en, és hogyha valaki esetleg kiesett valamiért, akkor rögtön jött helyette más. Tehát egész más volt abban az időben, sokkal többen birkóztak, és sokkal nagyobb volt a merítési lehetőség.
De milyennek az oka gyakorlatilag ezek a 21. századi ártalmak, hogy úgy mondjam? Tehát a telefon, internet, ezek?
Igen, ez a fő oka. Ezt egyébként más sportágokból is hallom, hogy sokkal kevesebb fiú, illetve lány kezd el sportolni.
Arról mit lehet tudni, hogy mi lesz az ön sorsa? Marad-e a kötött fogásúaknál az első számú szakmai vezető?
A héten volt egy megbeszélésem a szövetség vezetőivel. Abban maradtunk, hogy most én novemberig pihenek, úgyhogy a októberi világbajnokságra a Módos Péter fogja fölkészíteni a csapatot. Aztán novemberben ülünk és átbeszéljük a következő 3 évet, hogy milyen formában fogom én a kötött fogású válogatottat segíteni.
A bizalom megvan, csak önön múlik, hogy szeretné-e folytatni? Vagy valami más szeretne csinálni?
Megvan a bizalom. Mondhatnám úgy is, hogy felkértek, hogy folytassam. Most én úgy érzem, hogy a akkumulátoraim lemerültek, úgyhogy én most nem tudnék olyan vehemenciával és elszántsággal belevágni a munkába, mint tettem azt az elmúlt évekbe. Úgyhogy nem akarom, hogy ez a világbajnokságon esetleg a csapat teljesítményére rányomja a bélyegét. Éppen ezért beszéltük meg ezt a hosszabb pihenőt. Mindenképpen én is úgy gondolom, hogy megegyezünk, és a következő olimpiára is velem fog készülni a kötött fogású válogatott.
Sikke Andrást, a kötött fogású birkó birkózók szakvezetőjét hallották. Idei legjobb eredményét ért el a női súlylökők budapesti gyémántliga állomásán Márton Anita, aki ezzel a 11. helyen zárt. A riói olimpia bronzérmese gyermekei január végi születése után elégedett jelenlegi teljesítményével. A riporter Kalapos Mihály.
Hát ez gyakorlatilag egy gyémántliga állomás volt itt Magyarországon, ugyanis a kínai gyémántligákat lemondták, és a számokat úgymond szétdobták a nagyvilágba, és hát Magyarország vállalta, hogy a női súlylökést és a férfi diszkoszvetést megrendezi. Nekem én úgy gondolom, hogy jól sikerült nagyon a verseny, 17 méter 66 centit löktem, ami nekem idei legjobb eredményem. Egyéni csúcsomtól úgymond messze van, de úgy gondolom, hogy nekem most így most már közel 7 hónappal a kislányom születése után még azért nem ezt kell néznem.
Nem bánja, hogy az idei legjobb eredménye nem Tokióban jött össze?
Persze, egy picit bánom, de igazából ugye helyezésben tudtam volna előrelépni, mondjuk egy 18 méter körüli eredménnyel akár, vagy hát talán még ezzel a 17 méter 66-tal is, már ugye 7 centivel dobtam kisebbet Tokióba, de a döntőben nem tudtam volna bekerülni ezzel az eredménnyel.
Tokióban mi hiányzott? Az elvégzett munka, ami végül is kimaradt a gyerek születése miatt?
Végül is igen, ugye január végén született a kislányom, így eleve ugye egy rövid idő állt rendelkezésemre a felkészülésben, illetve április elején sajnos meg kellett műteni a jobb térdemet, így ugye ez is vett el időt a felkészülésből, de mindezek ellenére úgy gondolom, hogy szépen sikerült visszajönni. Előzetesen úgy gondoltuk, úgy terveztük, hogy egy 18 méter fölötti eredmény lehetek képes, ha ugye az adott idő rendelkezésemre állt volna a szülés után. Végül is nem olyan sokkal maradtam el tőle, hogyha azt nézem, tehát 40-41 centivel.
Milyen volt egyébként Tokióban úgy elindulni, hogy most tudta, hogy nem volt önben az a munka, ami megvolt Rio de Janeiro előtt?
Tisztában voltunk ezzel, így a célt is ehhez képest tűztük ki. Ugye előzőleg úgy gondoltuk, hogy egy 18 méter körüli eredmény az elég lehet a 12-be jutáshoz, ugyanis az előző olimpiákat nézve, például a Rioli olimpián 17 méter 87 centi kellett a legjobb 12-be menni. Most jóval erősebb volt a mezőny, ugye 80 centivel nagyobbat kellett, 18 méter 68-at kellett azt hiszem dobni a döntőhöz. Ebből is látszik, hogy egy nagyon erős női súlylökő mezőny van most.
Milyen volt úgy Tokió, hogy nem voltak nézők a stadionban?
Hát egyrészt fura volt, hiszen ugye az olimpiáknak épp ez az egyik szépsége, tehát amikor egy 60-80 ezres stadion meg van telve, gyakorlatilag egy tűt sem lehet elejteni. Ez most ugye hiányzott. Másrésztről pedig kicsit talán ilyen családiasabb volt az egész versenynek a hangulata.
Bár ugye az atléták azok kiülhettek a nézőtérre, akik épp akkor nem versenyeztek, meg az edzők.
Igen, így van, és ennek nagyon örültem, hogy az versenyemre is nagyon sokan kijöttek a magyar atléták közül szurkolni, mind versenyzők, mind edzők, mind akár az orvosi stábnak a tagjai. Úgyhogy nagyon jó volt, hogy ezért mindezek ellenére voltak ott, és bíztattak hangosan.
Lehet, hogy furcsa, mert ugye általában egy olimpia után mindenki elmegy pihenni egy jó nagyot, és aztán utána belevág a következő olimpiai ciklusba, de lehet, hogy ugye az ön esetében most ez egészen másképp van, hiszen végre edzhet és végre versenyezhet, igaz?
Igen, így van. Egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy azért általában olimpia után is a szezont neki végig szokta csinálni. Én is ugyanúgy folytatom tovább a fölkészülést, hiszen ugye úgymond hátrányból indulok, és szeretném a lehető legjobb formába elkezdeni majd a következő alapozást, ami novemberben kezdődik. Így azért természetesen egy icipici pihenő azért nekem is lesz, de nem olyan hosszú, mint mondjuk az elmúlt években volt hasonló időszakban.
De a budapesti világbajnokságig teljes erőbedobással csinálja? Tehát akkor a következő évekre is oda teszi magát?
Igen, alapvetően tervezem a 2023-as budapesti világbajnokságot, de azért én most egy kicsit úgymond rövidebb távra szeretnék mindig koncentrálni, hogy a jövő év elég sok nemzetközi versenyt tartogat az atléták számára, lesz felett pályás világbajnokság, szabadtéri EB, szabadtéri VB, úgyhogy van bőven mire készülni a következő évben is.
A címvédésnek mennyire van realitása fedett pályán?
Hát igazából szerintem ez azon fog múlni, hogy sikerül végigcsinálnom a következő alapozást. Azért ugye mindenféleképpen ugye ezek után a kislányunk élvezi az elsőbséget, tehát azért nekem nagyban kell ugye hozzá igazodnom, de eddig ezt nagyon jól sikerült megoldani, és hát ugye az is kérdés lesz, hogy fizikálisan, hogy tudok majd visszajönni. Még ugye itt a térdműtét után még mindig maradt hátra kis rehabilitációs feladat, úgyhogy így megyünk tovább a következő időszakban.
Jól veszem ki a szavaiból, hogyha sikerül jól a visszatérés, mármint hogy visszajön az erő is majd, akkor jobban beleáll, és akkor cél, hogy úgy mondjam, a csillagoség, viszont ha nem, akkor már gyakorlatilag a sporták szeretetéért, vagy a súlylökés szeretetéért fogja csinálni.
Igen, így van. De természetesen célokat mindig kell kitűzni, hiszen célok nélkül nem lehet, vagy hát nagyon nehéz úgy egy ilyen sok és minőségi munkát elvégezni. De mindenféleképpen úgy gondolom, hogy elég sok mindent elértem a pályafutásom során az elmúlt években, és ezek után gyakorlatilag bármit csinálok, bármit tudok csinálni, ez gyakorlatilag számomra ajándék, de mindezek ellenére remélem, hogy vissza tudok jönni egy hasonló, vagy akár még jobb formában, mint az utóbbi időszakban voltam.
Márton Anita, olimpiai bronzérmes, világbajnok súlylökőt hallották.
Öt karika.
Megviselte Kapás Boglárka edzőjét, hogy a világbajnok lemaradt a dobogóról 200 méteres pillangóúszásban a tokiói olimpián. Virt Balázs hangsúlyozta, hogy minden előzetes eredmény jobbat ígért a negyedik helynél, még ha ezt sem tartja értéktelennek.
Egy picit fel tud értékelődni az olimpia negyedik hely, főleg úgy, hogy ugye 2018-ban élesedett be ez a 200 pillangó nálunk, illetve akkor próbálkoztunk vele először, amikor ugye Európa-bajnok tudott lenni, de hát igazából ezt követően fektettünk rá még nagyobb hangsúlyt. Tehát ha ezt nézzük, akkor ahhoz képest azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk magával a helyezéssel, viszont én azt gondolom, hogy az elmúlt évet nézve, az egész felkészülést, a magyar bajnokságot, ahol formában hozva ugye 0-6 feletúszott, aztán az Európa-bajnokságot, ahol nem formában hozva azt tűztük ki célul, hogy az OB eredményét érje el, és ezt meg is csinálta, tehát gyakorlatilag újonnan megúszta a legjobbját. Aztán az azt követő felkészülést, abszolút, még most is azt mondom, hogy abszolút reális volt az elképzelés, hogy érmet tudunk szerezni, abszolút reális volt az elképzelés, hogy 0-6-on belül időt tud elérni a Bogi. Tehát ebből a szempontból egy picit csalódottak vagyunk, hiszen szerintem reális célkitűzés volt.
A Nemzetközi Úszóliga az első fordulóval megkezdődik Nápolyban. Kapás Boglárka korábban az Inforádiónak is beszélt arról, hogy majd csak később kapcsolódik be a sorozatba, de hogyan alakultak a terveik, mikor folytatják a közös munkát?
Hát igen, mi novemberben kapcsolódunk be az ISL-be, az Energy Standard választotta ki a draft során a Bogit. Bogit most nagyobb pihenőt adtam az átlagosnál, talán egy 4-5 hét pihenő szokott lenni, most abban állapodtunk meg, hogy 6-8 hét. Ebből valószínűleg a kettő között ez a 7 darab pihenőhét lesz. A szeptember végén, közepe végez felé kezd el mozogni a Bogi. Aztán van egy októberi világkupa Budapesten, ami számunkra éppen ezért a késői kezdés miatt egy picit korainak tűnik, de valamilyen versenyszámba azért el fog indulni. Tehát szeptember közepe végétől megkezdjük a felkészülést, úgyhogy hogy az ISR-re picit fel tudja jönni már.
Ön egyébként edzőként mivel tölti ezt az időszakot? Ugyanúgy pihenéssel, vagy tervezéssel, esetleg más tanítványokkal?
Az első két hetet töltöttem pihenéssel, de akkor még nem nagyon tudtam elengedni magam, de egy picit belehaltam ebbe a negyedik helybe. Ezt azért ki kell heverni, meg át kell gondolni, hogy hogyan tovább. De utána megkezdtem a tervezést, tehát abszolút a készülő következő évre, hogy mi az, ami változtat neki, mi az, ami nem változtatunk. Alapvetően ugye a tervezésnél mindig az a első lépés, hogy megnézzük, hogy mi az, ami jól sikerült, mi az, ami nem sikerült jól. Én azt mondom, hogy a felkészülés jól sikerült, az út, amin elindultunk, az jó út, az működik, de mégis azt mondom, hogy valami pluszt még egy picit hozzá kell tenni, hogy ez az eredmény, ez ki tudja jönni, amire vágyunk. Tehát itt abszolút olimpiai éremben gondolkodtunk, úgyhogy ennek fényében próbálom tervezni a következő éveket.
Virt Balást, az úteúszó edzőjét, Kapás Boglárka mesterét hallották. Lát még előrelépési lehetőséget a Tokióban bronzérmes magyar férfi vízilabda válogatottban az új olimpiai ciklusra, Mersz Tamás szövetségi kapitány. Arról is beszélt, hogy tovább gyorsul a játék a sportágban, így még több stabil góllövőre van szükség.
Sok mérkőzést vissza is néztem azóta, nem csak a sajátunkat, hanem az ellenfeleknek a mérkőzéseit is. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ez egy nagyon jó eredmény, tehát a bronzérem az egy olimpián, az egy tényleg jó eredmény, és nem is akarok így visszanézni, hogy hány éve nyertünk érmet, hány éve nem jutottunk esetleg be a legjobb négybe, ez mindenképpen az érem, azt nem kell szerintem megmagyarázni. Akkor is örültünk neki, amikor megnyertünk, hiszen nagy a szakadék a harmadik és a negyedik hely között visszatekintve mindenképpen. Természetesen azért vannak olyan álmatlan éjszakáim, amikor azért beugrik az a kép, hogy a görögökkel játszunk, és bár a végén 3 gólos különbség lett, de igazándiból az egy olyan mérkőzés volt, ami nüanszokon múlott, hogy melyik irányba hajlik, és szerintem egy nagy lehetőség lett volna, hogy bejussunk a döntőbe. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy örüljünk ennek a bronzéremnek, mert olyan csapatokat utasítottunk magunk mögé, akik potenciális esélyesei voltak az érem szerzése, vagy akár az aranyérem szerzése is.
A játékosok egyéni teljesítményét mennyire alaposan elemezték ki a stábban?
Folyamatosan néztük a statisztikákat már ott is, összesített statisztikák is ugye készültek már akkor is. Azt gondolom, hogy biztos, hogy volt olyan világesemény, vagy kontinens esemény, ahol esetleg volt több kiugró egyéni teljesítmény a magyar válogatotton belül. Az is tény, hogy nagyon különleges helyzet volt egyáltalán a kinti fajta játékvezetés, nagyon magas volt a színvonal, nagyon összetett védekezések ellen kellett játszani, nagyon gyors volt az iram szerintem. Megint úgy érzem, hogy ugrott egyet a sebessége a vízilabdának ezen az olimpián az előzőekhez képest, szemlátomást, és ez nehéz helyzet elé állította a játékosainkat. Szerintem egy picit rá is kell tenniük majd egy lapáttal azoknak, akik szokták vinni a terheket a csapatban, akár a góllövés terhét. Ettől függetlenül azért nem csak erről szól, tehát nem csak a góllövésekről kell beszélni, azért komoly csapatmunkat, nagyon jó védekezések voltak, amiknek azért én személy szerint nagyon tudok örülni, főleg így a végjátékban, amiknek szintén vannak mutatóik, amikben azért volt kiemelkedő teljesítmény. Nagyon sokszor a gólokban nézzük azt, hogy ott az hogy sikerül. Valóban szükséges az, hogy a 3-4 szokásos kulcsember mellé jöjjön fel az a 3-4 plusz ember, akik tudnak plusz terheket levenni. Így lehet majd esetleg majd ezt a szintet tartani, vagy még innen, hát tulajdonképpen azt szeretnénk, hogy még akár innen előre lépni.
Van egyébként rangsoruk, hogy ki volt a legjobb, és kinek kell akár sokat fejlődni akkor, hogyha a következő 1-2 évben is a válogatott stabil tagja akar maradni?
Rangsor nincsen, inkább egyénileg nézem a játékosokat, illetve úgy is tekintünk a játékosokra. Látjuk, hogy mik azok a játékos jegyek, amikkel általában rendelkeznek, vagy adottságok, vagy tulajdonságok, amik megvannak, illetve jó szinten mozogtak, vagy kevesebbet kaptunk belőle. Én nem akartam most jelen pillanatban ezekben nagyon belemenni a játékosokkal, semmi nem is volt erre mód. Én azt gondolom, hogy lesz erre lehetőség, és biztos, hogy kell is ezzel foglalkozni, egyéni beszélgetések, szépen letisztázni, és valóban kívülről jól megvizsgálni azt, hogy ki milyen teljesítményt nyújtott, és erről szerintem érdemes akár egyéni beszélgetéseket is folytatni a játékosokkal, hiszen lehet, hogy egy játékos másképp érzi a saját teljesítményét, és más az, amit esetleg én gondolok. Az a jó, hogyha nagyjából egyformán látjuk, vagy legalábbis a beszélgetések mindig pozitív és konstruktív módon folynak, és ebben előrelépések történhetnek meg.
Folytatja a szakmai stáb? Mikor dőlhetnek el hivatalosan a kérdések?
Ennek az általában az a menetrendjeit minden nyáron, hogy szeptemberben vannak szakmai beszámolók a kapitányoknak az elnökség előtt, és ott dől el a formája is egyébként, hogy az elnökség milyen formában szeretne, hogyan dönt, mit szeretne, milyen kivitelezését szeretne egyébként a kapitányok jövőjéről. Úgyhogy még ebben azt gondolom, hogy még talán egy kicsit korai belemenni.
De ön egyébként maradna szövetségi kapitány?
Én látok magamban egyébként motivációt, ugye lehet ebből előre lépni, ráadásul ebből a bronzéremről. Van olyan játékos anyag, akivel nagyon szívesen dolgoznék is a jövőben. Izgalmas és nem könnyű feladat egyébként a következő 3 év. Kihívásokkal teli és nem egyszerű. Ennek ellenére mikor volt egyszerű? Azt mondom, hogy sosem volt egyszerű. Egyik olyan pillanat sem, amikor elkezdtem ezt a munkát, akkor is sokan féltettek, hogy hogyan lehet ezt jól megoldani, aztán utána mégiscsak csináltunk 5 év alatt 6 érmet, ami azt gondolom jó, és ebből inkább ezüstök és aranyok voltak. Ez volt az utolsó az, ami bronzérem volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó 5 évünk volt, de nem is tenném alacsonyabbra a mércét, még akkor is, hogyha ez az első 1-2 év az ember feletti feladat, hiszen azért ki is mennek játékosok, az már egyértelműen látható, talán egy picit messze vannak még korban és fizikai erőben azok a nagyon nagy tehetségek, akiknek nagyon gyorsan oda kell kerülni, de azt gondolom, hogy nagyon, nagyon vagányan és bátran kellene hozzányúlni, hogy valóban potenciális válogatott legyen a férfi válogatottból Párizsra.
Nincs is sok idő építkezni. Jövőre dupla esemény, világbajnokság májusban, Európa-bajnokság szeptemberben, még ha az bő egy év múlva is lesz, de gyakorlatilag az esztendő együtt kezelendő.
Igen, és még eldöntés alatt van a világkupa és a világliga sorsa, tehát egy olyan év érkezik, mindig ez az év az mindig az első, illetve a második év, ami az olimpia után érkezik, az nehéz, de most még össze is csúszik ez a két év a 22-es évre, inkább a 21-es, 22-es szezonra. Sok lehetőség van, sok megmérettetés van, és vannak olyan csapatok, akik kész vannak, már én úgy látom. Vannak olyan csapatok, akik tulajdonképpen ezzel a játékos keretükkel, kész csapattal tudnak ezeken a tornán részt venni. Nekünk meg a magyar válogatottnak, a férfi válogatottnak mindenképpen el kell kezdeni dolgozni egy másik úton, egy új úton, még akkor is, hogyha biztos, hogy vannak stabil láncszemek most a keretben.
Mersz Tamást, a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitányát hallották. Interjút készítettünk a Tokióban ugyancsak bronzérmes női csapat egyik kulcsjátékosával, Leimeter Dórával is.
Pihenni azt tudunk most, hál' Istennek, mert én 4 hetet kaptam a klubomtól, úgyhogy azt azért igyekszem kihasználni. De hát a tokiói élmények azért az minden nap előjönnek, főleg amikor ilyen eseményekre kell jönni nyilván. Akkor fölveszem a válogatott mezt, előveszem a bronzérmet, azért nyilván előtörnek az érzelmek, de igazából enélkül is azért én nekem nagyon sokszor eszembe jut, így főleg a bronzmeccs utáni érzések, és hát még mindig nagyon jó érzés.
Mennyire számított egyébként a fogadtatásra? Arra akár, hogy a hazaérkezés után hány szurkoló várta önök a bokcsarnokban, illetve ahány eseményre hívják?
Nem számítottam rá, nyilván mindig reméli az ember, hogy azért a női vízilabdát is úgymond figyelik és előtérbe helyezik. A bokcsarnokon is meglepődtem, hogy annyi szurkoló kijött, és nyilván ilyenkor érzi főleg azt az ember, hogy ez mennyire nagy teljesítmény, és mennyi embernek lehet örömet okozni. Pluszban nekem, én amikor hazamentem Üllőre, ahonnan származom, nekem ott a Pesten is csináltak egy ilyen fogadtatást, amire abszolút nem számítottam, és azért ott is így elérzékenyül az ember, hogy hétfő este 9-kor mennyi ember kijön úgy, hogy más nap dolgozik, meg nem tudom, és mennyi ember kijön így üdvözölni, úgyhogy ilyenkor jön rá főleg az ember, hogy azért ez mekkora teljesítmény.
Szakmailag mennyire értékelte magában azóta a Japánban történteket, akár az egyéni teljesítményét, akár bármilyen egyéb a meccsekhez kötődő dolgot?
Hát nyilván itt néha szóba kerül, azért így nagy elemzésnek nem feküdtem még neki, szerintem nem is most van rá így az alkalom az, hogy ez legyen. Nyilván azért csapat megbeszélésünk, illetve ugye szakmai stábbal is volt megbeszélésünk még kint Tokióban, de azt gondolom, hogy azért egy ilyen nyertes meccs után nem feltétlenül a szakmai részével kell foglalkozni. Nyilván én érzem magamon azt, hogy szerintem jól teljesítettem, biztos lehetett volna még jobban, de ezt majd később fogom így tüzetesebben megnézni.
Ami a következő klubszezont illeti, milyen célkitűzései vannak?
Nagyon kíváncsi vagyok, mert azért eléggé átalakul a mi csapatunk, illetve a többieknek a csapata is. Ugye még nem voltam lenn náluk edzésen, úgyhogy ezt is így kíváncsian várom azért, hogy fog nálunk összeállni a csapat. Szerintem nagyon jó brigád leszünk. Nyilván dolgoznunk kell azon, hogy magasztos célokat tudjunk kitűzni. Hát érmet mindenképpen szeretnék nyerni a bajnokságban is és a kupában is, illetve ugye a nemzetközi porondon is el tudunk indulni, ami azt gondolom, hogy nagyon sokat fog nekünk segíteni, úgyhogy mindenképpen szeretnénk éremmel zárni, ahol csak lehet.
Az erőviszonyok hogyan alakulhatnak, mire számít?
Kíváncsi vagyok, ugye a 4 nagy csapat, amelyik tavaly is jó volt, az szerintem most is nagyon erős lesz. Az, hogy azon belül esetleg változik a sorrend, az majd nyilván, ahogy a bajnoki meccsek következnek egymás után, majd kiderül, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz.
A válogatott szempontjából is sűrű időszak lesz majd, hiszen 2022-ben májusban világbajnokság, szeptemberben Európa-bajnokság lesz. Mennyire várja ezeket a megmérettetéseket és ezt a sűrű olimpiai ciklust, amely ugye 3 éves Párizsig tart?
Hát igen, nem fogunk unatkozni most sem. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy fogjuk ezt bírni, főleg így a felkészülés szempontjából. Azért 2 felkészülést, nem tudom, 4 hónapon belül megcsinálni, azért az nagyon kemény lesz szerintem, főleg úgy, hogy a világbajnokság után fog befejeződni a bajnokság itthoni része, úgyhogy az sem könnyíti meg a helyzetet. Érdekes lesz az biztos, de szerintem annyit edzettünk, akár az elmúlt időszakban meg fogunk a következő időszakban, hogy bírni mindenképpen fogjuk fizikálisan, itt szerintem a mentális felkészülés lesz a fontos, hogy ne vesszünk el majd, és ne fáradjunk el benne.
Számít arra, hogy még inkább vezéregyéniségé kell válnia a válogatottban?
Remélem, én szeretem, hogyha vezéregyéniség tudok lenni, ezért dolgozik nyilván mindenki, kellenek is a vezéregyéniségek a csapatba, és azt gondolom, hogy ez működött nagyon jól nálunk Tokióban, hogy minden meccsen volt olyan, aki előre tudott lépni, úgyhogy igen, ez a célom.
Leimeter Dórát, a BVSC olimpiai bronzérmes vízilabdázóját hallották.
Öt karika.
Az ősszel alakulhat ki a Magyar Judó Szövetség új szakmai vezetése Kovács Antal irányításával, mondta az Inforádiónak Tóth László, a szervezet elnöke.
Egy hónappal a zárás után is azt tudom mondani, amit a judó versenyek végével mondtam, hogy az elnökség részéről, az én részemről, vagy akár a magyar judó részéről rendkívül nyugodtak és elégedettek vagyunk azzal, ami az elmúlt 5 évben a fejlődésen ment keresztül a magyar judó válogatott és a magyar judó. Ezzel a Tóth Krisztián féle bronzéremmel és a Kuprika féle 5. helyen szerintem reálisan elértük azt, amit a magyar judónak el kellett, hogy érjen. És a nemzetközi judó kiterjedtsége és a elérhető érmek nehézsége száma miatt azt gondolom, hogy büszkék és boldogok lehetünk erre az eredményre. Elnökként mindig azt mondom, hogy lehetett volna jobb is, természetesen, de ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy ezt a 2 gyönyörű teljesítményt be tudtuk hozni.
Ami a szervezetet, illetve a szakmai stábot illeti, ugye néhány hónappal ezelőtt már Nagy András lett a főtitkára a szövetségnek, és azt is lehet tudni, hogy a férfiak szövetségi kapitánya Páncél Gábor a következő évben már csak a klub feladataira, illetve elsősorban természetesen Tóth Krisztiánra összpontosítana. Mikor dönt a szövetség vezetése, elnöksége a következő időszak teendőiről és arról, hogy a szakmai stábok hogyan néznek ki?
A budapesti nagyon-nagyon sikeres judó világbajnokságon már elkezdtük a szakmai stábnak az elképzelt felépítését a 2021 őszétől követően. Így ebben a dologban azt is tudom mondani, hogy Toncs Péter se folytatja tovább, mint női szövetségi kapitány. Egy is volt a megegyezés egyébként. Ők a klubjukat vezetik, nagyon sikeres klubokat, amiknek a saját értékelésük szerint is hátrányát látták abból, hogy a judó szövetségen belül a válogatottakat irányították, nem tudtak a klubokra koncentrálni, és most egy kicsit vissza fognak húzódni, a klubmunkát fogják erősíteni, ez egy közös megegyezés. A szövetség szakmai vezetése Kovács Antallal az élen, pedig dolgozik azon, hogy össze felálljon egy olyan struktúra, ami a Párizs olimpiáig remélhetőleg sikeresen fogja tudni vinni a élsport részét a magyar judónak. Tehát azt tudom mondani, hogy gőzerővel zajlanak az egyeztetések, a tárgyalások. Előzetesen annyit tudok mondani, hogy egy nagyon jó előkészítés látszik ebből az egészből, tehát nagyon komoly, jó szakembereket fogunk tudni megnyerni remélhetőleg. Én szerintem szeptember végén, októberben már az elnökség tud róla dönteni, szavazni, hogy hogyan tovább a szakmai stábbal.
Ami a teljes 3 éves ciklust illeti, milyen teendők állnak majd középpontban, milyen feladatok lehetnek a legfontosabbak, hogy sikereket tudjon felmutatni a magyar judó a párizsi olimpiáig, és ott a ciklus főversenyén is.
Abszolút optimista és bizakodó vagyok, már csak azért is, mert a vélemszerzőnk és pontszerzőnk egészen valószínűsíthetően folytatni fogja Párizsig, és az olimpiai csapatban is szerepeltek olyan fiatalok, akik mennek tovább, és hát mellette pedig azt gondolom, hogy van jó néhány, és most azt mondom, hogy jó néhány, tehát nem egy-kettőről beszélek, hanem inkább 4-5 olyan fiatal versenyzőnkről, akik a saját korosztályukban te mindent megnyertek junior U23-as korosztályban a világon, és őnek kellene beérni. A mi feladatunk az, hogy felgyorsítsuk azt a beérési feladatot, hogy ők kijussanak Párizsra, és ott akár pont vagy éremszerzésben reménykedhessünk az ő részükről.
Tóth Lászlót, a Magyar Judó Szövetség elnökét hallották. Ezzel véget ért az Ötkarika. Műsorunk a legközelebb jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.